Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek szent igéjét, ugyamint feljegyezve találjuk azt Máté evangéliumában, a 4. fejezetben, az első verstől kezdődően a következőképpen. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt: megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá: ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki: viszont megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki: mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus: távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet szolgáld, imádd és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, az életünk során számtalan esetben komoly döntéshelyzetbe kerülünk. Mérlegelni kell, hogy bevállalunk-e valamit, mérlegelni kell, hogy megéri-e vagy sem, és szembe kell nézni azzal a lehetőséggel, hogy a döntésünk nyomán az életünk esetleg gyökeresen megváltozik, vagy éppen fenekestől felfordul. Annak idején, amikor elindult Kiki a krisztusi úton, egy ilyen döntést hozott meg. És Kiki el tudná most itt mondani ebben az órában, hogy mit tapasztalt az Istennel való járással, hogyan változott meg az élete, hogyan tett szert barátokra, vagy éppen hogyan veszítette el emiatt családtagokat, munkatársakat. Igen, ha döntünk az Isten ügye mellett, akkor gyökeresen megváltozik az életünk. És idézzük fel néhány pillanat erejéig a tanítványokat, akik hallották Jézust, látták Jézust, tapasztalták a sok csodát, amit körülöttük tett, és úgy döntöttek, hogy elindulnak utána. A tanítványoknak nem sok mindenük volt, de volt, aki otthagyta a biztos megélhetését, a biztos mindennapi betevő falatját, sőt még a családját is azért, hogy Jézussal lehessen, és Jézussal rólják a Szentföld poros útjait. Igen, ha döntünk az Isten útja mellett, megváltozik az életünk. A tanítványok nagyon hamar felismerték azt a tényt, amit itt olvasunk az igében is, hogy nem csak kenyérrel él az ember. És ha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor valóban, ha körbenézünk, akár a magunk házatáján, sokszor tapasztaljuk azt, hogy csak a kenyér nem elég. Sokan vagyunk itt, akiknek mindenük megvan. Sok minden adatott az életünk során. Javakkal, mindenféle földi jóval rendelkezünk, és talán sokszor ott van bennünk a hiányérzet, hogy hiába van meg mindenünk, a lelkünk mégis háborog, a lelkünk valami után óhajtozik, sóhajtozik, ha csak egy falatka kenyérre, egy falatka igére a napunk vagy az életünk során. Csak a kenyér nem elég. Kell, hogy az életünknek része legyen Krisztus, aki velünk rója a hegyeket és a völgyeket, a pusztát és az oázist egyaránt, kell az ő ereje, kell az ő segítsége, kell, hogy tudjunk tőle nap mint nap erőt gyűjteni. Mert a kihívások, a csábítások, a kísértések jelen vannak a mi életünkben is. Gondoljunk csak arra, amikor egy kis hang azt mondja, hogy ej, ráérek én még arra, hogy elmenjek az Isten házába. Majd, ha kicsit több időm lesz rá, majd, ha nyugdíjba vonulok, nézek a kedves testvérekre, mert éppen a minap beszélgettünk arról, hogy bizony, ha nyugdíjba kerül az ember, nem fogynak a teendői, hanem inkább szaporodnak. És így ez a kis halk hang, ami el akar minket téríteni az Isten igéjétől, állandóan ott duruzsol a fülünkbe, és arra csábít minket, hogy csak a magunk dolgával, a magunk igazával, a magunk előre menetelével foglalkozzunk. Az igében azt olvassuk, hogy Isten miután Jézus megkeresztelte, vagy János miután megkeresztelte Jézust a Jordán folyóban, a lélek a pusztába vitte őt. Egy olyan helyre, amikor a pusztáról hallunk, vagy olvasunk a Bibliában, akkor arra kell gondolnunk, hogy a pusztában mindig történik valami. A puszta egy olyan hely, ahol el is lehet veszni, de egy olyan hely is a Biblia szerint, ahol Istennek a nagy kinyilatkoztatásai nyilvánvalóvá válhatnak. Jézus tehát a lélek által a pusztába vitetett, hogy ott felkészüljön arra a szolgálatra, arra a nehéz, tövises, szenvedéssel teli szolgálatra, útra, ami rávárt. Izrael népének a történetében a puszta szintén azt jelentette, hogy az Istennel lehet ott találkozni. A 40 éves pusztai vándorlás során ez a nép, aki bár nem érdemelte meg az Isten kegyelmét, az Isten szeretetét, végig megtapasztalta nap mint nap, hogy az Isten kíséri őket, az Isten enni ad nekik, az Isten vizet ad nekik, az Isten lehetőséget ad nekik ahhoz, hogy hozzátérjenek és megbékéljenek a lelkükben. Mert az Isten ilyen, szereti azokat, akik döntenek mellette, sőt, azokat is szereti, akik nem akarnak vele járni, halogatják a vele járást, ő azokat sem hagyja cserben, hanem nap mint nap buzdítja őket arra, hogy igével is éljenek. Böjt első vasárnapján vagyunk együtt, és ilyenkor akarva akaratlanul végig gondoljuk magunkban, hogy mit tudunk mi ehhez a böjti időszakhoz hozzátenni. Mivel tudunk mi kedvessé lenni az Isten előtt? A böjti időszak nem feltétlenül azt jelenti, hogy drasztikusan le kell mondanunk valamiről. Jelentheti ezt is. De a böjt sokkal inkább azt jelenti egy keresztény embernek, hogy a napjából kiszakít egy időt arra, hogy az Istennel közösségbe kerüljön, hogy az ige fölé hajolva meghallja az ő utasítását, az ő hangját. És ez nem elveszi az időt az embertől, hanem sokkal inkább hozzáad, hozzánk ad valamit. Mert átélhetjük azt a csodát, hogy az Isten még a csendben, vagy mindazt, amit ott kapunk, azáltal másoknak valamilyen formában szolgáljon az ember, vagy éppen jobban, éppen kedvesebben forduljon oda ahhoz, akit az élet mellé rendelt. Ha az ember önmagát megtagadja egy rövid időre, és másokkal törődik, akkor átélheti azt, hogy Istenben lesz gazdag, ahogy Jézus mondja, és utána többet bír, többet ad másoknak, és mindezt azért, mert ő maga lesz mássá. Megváltoztat bennünket az, ha csendben vagyunk az igével, az Úristennel együtt. Jézusnak szüksége volt arra, hogy végig gondolja, mi minden vár rá a szolgálata alatt. Azt is merem mondani, hogy Jézus tudta, hogy milyen nehéz élethelyzetekbe fog kerülni, hiszen ezt igazolják a történetek, tudta jól, hogy a legalapvetőbb dolgokkal fog megkísértetni. Gondoljunk arra, amikor az 5000 ember ott van előtte, és éhesek, és fáradtak, kenyeret ad nekik. Csodán keresztül megszaporítja azt a néhány darab ennivalót, ami ott van. Kenyeret ad, de ugyanakkor elzárkózik attól, hogy ő legyen az, aki a kenyérkérdést megoldja az akkori társadalomban. Aztán megkísértik őt a hatalommal, és végül még az utolsó órájában is a kísértő ott van, és arra bátorítja, hogy leborulva imádja őt. Amikor a kereszten szenved, ott is ott van a kísértő, és a tömegen keresztül bíztatja Jézust, hogy szállj le a keresztről, mentsd meg magadat, mentsd meg minket is, mert ha Isten fia vagy, akkor ezt meg tudod tenni. De Jézus mindezt a kísértést kivédi, ezen a nehéz úton mindvégig tudja, hogy mi a küldetése, mi a feladata, kihez tartozik, és kitől kapja meg majd végül a jutalmát. Hogyha Jézusnak szüksége volt a megállásra, a böjtölésre, az Istenre figyelésre, akkor mennyivel inkább szükségünk van nekünk, hiszen a mi életünk is tele van nehézséggel, hullámhegyek, hullámvölgyek váltják egymást. Olykor mi is azt érezzük, hogy pusztává vált körülöttünk minden. Minden olyan sivár, minden olyan kilátástalan, kell az erő, kell a felülről jövő bölcsesség. A kenyérkérdés is megkísért, kit-kit, hogyan tudok mindent megadni az engem szeretőknek, a körülöttem élőknek, hogyan tudom a gyermekeimet felkészíteni a jövőre, nem mindegy, hogy mivel indulnak, meg tudok-e felelni a kihívásoknak. Vagy éppen a hatalommal való viszonyunkat is nagyon jó tisztázni. Mi mindent teszek meg azért, hogy meghallgassanak, hogy elismert legyek, hogy követőim legyenek. Vajon mindig tiszta szívvel, tiszta erkölccsel nyúlok kérdésekhez? Vagy pedig belefér egy kis csalás, egy kis hazudozás, csak azért, hogy magamat fényezzem. Ezek a kísértések reálisak, és a hétköznapokban velünk vannak. De ha Jézus az életünk része, ha Jézussal küzdjük meg ezeket a kérdéseket, akkor rá fogunk jönni, hogy a kísértőnek felettünk sincs hatalma. Hogyha az útunk elején, vagy a közepén, vagy akár a végén tisztázzuk az erőviszonyokat, hogy a mi lelkünk kié, odaadjuk-e a kísértőnek. Ha kimondjuk és ragaszkodunk hozzá, hogy nem, mert mi Krisztuséi vagyunk, akkor meg fogjuk tapasztalni az erőt, meg fogjuk tapasztalni a vele való közös járást életünk útján. Annak idején, amikor Izrael népe már látta a tejjel, mézzel folyó Kánaánt, akkor az Isten ígéje megállította őket egy pillanatra, és nagyon drasztikusan azt mondta, hogy íme két utat adok eléd, az élet útját és a halál útját, de te válaszd az életet. Ez egy olyan parancs volt, amit időről időre fel kell elevenítsünk magunkban is, mert lehet a széles úton járni, ami számtalan pozitívummal és számtalan jóval kecsegtet minket, de lehet a keskeny ösvényre is tévedni, amiről tudjuk jól, hogy nem is olyan rossz, nem is olyan keskeny, nem is olyan tövises, mert nem vagyunk azon egyedül. Nem veszlődünk el, hanem kísér bennünket, ami szerető mennyei atyánk. Böjt első vasárnapján vagyunk itt együtt, és Úgy hiszem, hogy az ige bennünket is el kell, hogy találjon, amikor Jézus azt mondja, hogy te csak az Urat imádd, és neki szolgálj. Egy élet adatik arra, hogy megismerjük Krisztust, egy élet adatik arra, hogy kitaláljuk, hogy mi az a szolgálat, amiben a mi Urunk szívesen lát. És éppen ezért, hogyha ebben az ügyben megállunk szilárdan és eltökélten, akkor majd meglátjuk, hogy az élet az valóban számunkra is elkészítetett Krisztuson keresztül. Adja a mindenható Isten, hogy így tudjuk élni a mindennapokat vele, általa, és az ő kegyelmében bízva és reménykedve. Amen. Imádkozzunk. Mennyei jó Atyánk, köszönjük neked, hogy újra az ígére figyelhettünk. Köszönjük, hogy van szabad hozzánk, és köszönjük, hogy bátorítasz minket. Te tudod jól, hogy ki milyen kísértéssel küzd. Te tudod jól, hogy kinek mi a gyenge pontja. De hadd tudjuk mi is azt, Urunk, hogy ezekben a kísértő órákban, kísértéseink közepette, kérdéseink közepette nem vagyunk egyedül. Egy percre sem hagysz el bennünket, hogyha mi döntünk melletted. Kérjük a te áldásodat a mi egész életünkre. Hadd találjuk meg a szolgálati helyünket. Hadd lássuk meg azt, aki mellettünk él, és éppen szüksége van ránk. És kérjük azt is, hogy ez a gyülekezet is, Urunk, mindig tudjon tereát tekinteni, benned bízni, és a te ígédből erőt meríteni. Légy kegyelmes hozzánk, Urunk, mindannyiunkra, és hallgass meg bennünket nem a magunk igazáért, hanem egyedül Krisztus Urunk érdemeiért.